így keressük ma is Isten akaratát és üzenetét a prófétai szóból. Jeremiás könyvének az 5. részéből fogom felolvasni, a 20-tól a 31. versig. Mondjátok meg Jákob házának, és hirdessétek Júdában. Halljátok csak, oktalan és esztelen nép, amelynek van szeme, de nem lát, van füle, de nem hall. Nem féltek engem, így szól az Úr, nem remegtek tőlem, hiszen én szabtam határt homokból a tengernek örökké tartó gátként, melyet nem léphet át. Ostromolja ugyan, de nem bír vele, hullámai zúgnak, de nem lépik át. De ennek a népnek engedetlen és konok a szíve, állandóan lázadozik. Eszükbe sem jut, hogy féljék az Urat, Istenüket, aki az őszi és a tavaszi esőt megadja a maga idejében, és biztosítja az aratásra rendelt heteket. Bűneitek miatt elmaradnak ezek, vétkeitek miatt elestek a javaktól, mert bűnösök vannak népem soraiban, orvul leselkednek, mint a madarászok, csapdát állítanak, hogy embereket fogjanak. Ahogy a kalitka tele van madárral, úgy van tele házuk alattomossággal. Így lettek hatalmasak és gazdagok. Meghíztak, kövérek, gonosz beszédükben nem ismernek határt. Nem hoznak ítéletet az árvák ügyében. Ha boldogulhatnának, hogy boldogulhatnának? A szegények igazát nem védik meg. Ne kérjem számon ezeket, így szól az Úr, és ne álljak bosszút az ilyen népen. Borzasztó, szörnyű dolgok történnek az országban. A próféták hazugságot profétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, népen pedig ezt szereti. De mit tesznek majd akkor, ha eljön a vég? Kedves gyülekezet, a szeretet határtalan, a szerelem határtalan. Volt az életemnek olyan adott pillanata, amikor ezt én is elhittem, nem azt jelenti, hogy most ne lennék szerelmes a feleségembe, de hogy voltak olyan pillanatok, amikor én is azt gondoltam valószínűleg, hogy ez mindent megold. És ennyi kell egy jó kapcsolathoz, és igazából ez az életben a legfontosabb. Ha van valaki vagy valami, amikért rajonghatok, hogyha így tudok lenni és élni, akkor az mindent megold, és ha körülnézünk a környező kultúrában, amiben élünk, akkor mindennek a végső magyarázata, és ami mindent felülír, az az, hogyha beköszönt az ember életébe a vágy, a szerelem. Nagyon sok plakátot láthattunk, és elég nagy visszhangot váltott ki a sajtóban is, meg keresztény körökben is egy bizonyos kampány, ami arról szólt, hogy a szeretet, a szerelem határtalan. Szabadság és boldogság akkor van az ember számára, hogyha megélheti határtalanul a vágyait, és senki nem mondja meg neki, hogy kit és hogy hogyan szeressen, hogy hogyan legyen szerelmes, és ezt hogyan reklámozza. A szerelem a szerelem. Mindegy a formája. A lényeg, hogy mit szolgál. Nagyon sokszor szolgálja a propagandát, az illúzió kergetését, jelen esetben marketing célokat, végső soron hatalmat és profitot. A legnagyobb gond azonban ezzel az, hogyha ez az állítás igaz, és a szerelem határtalan, akkor a gyűlölet is határtalan. Gondoljuk csak el, ha holnap reggel felkelnénk, és mindenfajta törvény, mindenfajta rend kiveszne a világból egy pillanat alatt, és valóban mindenki határtalanul szerelmes lenne, és elkezdené megélni határtalan szerelmét, akkor egy napon belül mennyi gyűlölet, mennyi harag és mennyi fájdalom gyűlne fel az emberekben határtalanul. Hiszen ha a szerelem határtalan, akkor mi lesz, hogyha valaki másba szeret bele az, akit én szeretek, vagy fordítva? Mi lesz a bosszúval, mi lesz, ha elhagytak, mi lesz, ha megcsaltak, mi lesz, ha már nem szeretnek, mi lesz, ha majd én más szeretek? Határtalanul zuhanna rá az emberre a gyűlölet és valószínűleg a káosz, hogyha ez igaz lenne. Határtalanságról szólt az az ige, amit felolvastam. Jeremiás próféta egy olyan időszakban szólal meg, amikor egy kicsit hasonlóan a mi korunkhoz a határok álmosódnak, és ez a határtalanság ez nem szabadságot jelent, hanem nagy-nagy veszedelmet és nagy-nagy káoszt. Azt olvassuk, hogy Jeremiás prófétának a nemzedéke, de talán már az előtte levő nemzedékek is elfordultak Istentől. Megkeményedett a szívük, És ez nem csak azt jelenti, hogy egy más templomba járnak szombatonként, ők szombatonként jártak, hanem azt jelenti, hogy lassan, de biztosan deformálódik minden. A közösségi élet, a szociális helyzet, a hatalom helyzete, az akkori egyház, a papok, minden átalakul, és egészen embertelenné válik. És nem életet, hanem halált hoz. Megdöbbentő volt olvasni azt a fajta hazugságot, ármányt, lopást, csikkasztásokat, csalást, és ezt a kifejezést, hogy megkövérettek a hazug vezetők, a némelyek aránytalan meggazdagodásáról is olvashatunk. Nézzük meg először a tüneteket, amiket lát Jeremiás utána azt, hogy mi történik a társadalomban, és aztán pedig a folyamatot, hogy ez hogyan alakulhatott ki. Ez egy nagyon izgalmas része ennek az egésznek, hogy megértsük, mielőtt közel engednénk magunkhoz igazán ennek az igének a nagyon mély, komoly üzenetét. Mik a tünetek? Négy dolgot lát Jeremiás. Először is azt látja, hogyha körülnéz, és őszintén látja a maga körülötte lévő dolgokat, akkor vakság és süketség van, azaz az érzékszervek, az észlelés eltompult. A valósággal való kapcsolat megromlott és viszonylagossá vált. Minden relativizálódott. Ezek a tünetek azok, amikor valaki azt mondja, hogy nincs baj, történik valami szörnyű dolog, valami igazságtalanság, ez így normális. Hát csak a fülem cseng, nem hallottam semmit. Megszólal a lelkiismeret? Nem. Ezt nem jól értettem. Vakság és süketség. Második tünet az Isten félelemnek a hiánya. Azt látja Jeremiás, hogy Isten szava nem számít. Isten igazsága egy lesz a sok igazság közül. Isten büntetése nevetségessé válik. Nincs Isten félelem. Hagyjuk már ezt a büntető Isten dolgot. Ma azt mondanánk, az az Ószövetség istene. Az Ószövetségben azt mondták, ez az atyák istene. Hagyjuk már. Nincs Isten félelem. Harmadik tünet. Azt látja Jeremiás, hogy Isten ismeretének a hiánya van. Nem tudják, hogy kicsoda ő. Nincsenek tisztában azzal. Alapvető információk hiányoznak, és majd később fog beszélni arról, hogy ez azzal is összeköthető, hogy van egyfajta elbutulás, egyfajta sötétség. Nem azt jelenti, hogy az emberek intelligenciával volt gond, értjük, hanem van egy beszűkültség. Nem látnak alapvető dolgokat, igazságokat. És a negyedik tünet, ebből következik a bűn felismerésének a hiánya. Nincs bűn. Az a dolog, hogy rossz viszonylagossá válik, és csak az egyéni érdekek számítanak, és azt látja Jeremiás, hogy nincs bűn, és nagyon-nagyon megijedt prófétaként, hogy itt valami nagyon nagy baj van. De mi történik részleteiben, mindeközben a társadalomban? Ha egy szociológus Jeremiás kortársaként feltérképezte volna az akkori izraeli társadalmat, akkor a következőt látta volna. Az igazság helyett hazugságot szólnak a vezetők, és ez azt jelenti, hogy az éppen aktuális, akár egyházi, akár pedig a hatalom részét képviselő királyok ideológiaként használnak mindent, ami csak az ő érdekeiket szolgálja. Kialakulnak az uralkodó hatalmi érdekeit szolgáló ideológiát, és ezeknek valami kevés köze lesz az igazsághoz. Az előbb már említett értékek relativizálódása a második dolog, amit tapasztal egy társadalomkutató, hogy hogy van az, hogy a jót rossznak lehet mondani, a rosszat jónak, és az érdekek mentén ezek ingadoznak, és nincsen egy világos, egyértelmű igazságszolgáltatás. Az elnyomottakkal nem foglalkozik senki. A harmadik dolog, ami a történelemben nem először fordul elő, hogy jelen van a közösségben, a társadalomban a propaganda. Azaz a hazugságot szólják a vezetők, megint csak az ő egyéni érdekeik mentén. Nagyon erőteljesen szolgálják ezt. Azt látja Jeremiás, hogy mindegy, hogy mi az igazsága, de hogyha sokszor elmondják és reklámozzák, akkor elhiszik az emberek. És azt is látja, hogy a szívük keménysége miatt történik mindez. Lepattan a kritika, nincs társadalmi dialógus, csak egyoldalú kommunikáció. És Jeremiás látja, hogy micsoda igazságtalanságok és elnyomás van a társadalomban. Ráadásul Isten törvénye az Ószövetségben nagyon részletesen leírja és pontosan elmondja azt, hogy hogy kell odafigyelni a nincstelenre, az árvára, arra, aki a társadalom perifériájára szorult. Ez nem valami őskori vagy ilyen kőkori társadalom volt, hanem nagyon világos törvény szabályozta azt, hogy hogyan kell odafigyelni a rászorultakra is. Mintha semmibe vennék az emberek ebben a korban ezt. De ami a legkeményebb az az, hogy a nép mindezt nemhogy eltűri, azt mondja a proféta, szereti a nép. Szereti ezt az állapotot, szereti a hazugságot, megszerette, megszokta, talán közönyből, talán biztonságból, talán beletörődésből. Most szeretném kérni a diát, és felraktam négy ilyen kis buborékba, nem tudom, mennyit lehet belőle látni, hogy Hogy alakul ki ez a folyamat? Azért izgalmas ez, mert hogy nem arról van csak szó, hogy van itt egy gonosz ország, vagy valami szörnyű berendezkedés, hanem ez Isten népe életében így zajlik le, és szerintem azóta is a történelemben mindig hasonlóképpen ismétlődik meg. Van egyfajta lázadás, elfordulás Istentől, egy ellenállás Istennek, nekünk nem mondja meg Isten, hogy mi a jó, és egyébként is, tehát van egy elfordulás. Ebből következik, ezután jön nagyon gyakran ez a fajta vakság, süketség, mikor eltompulnak az érzékek, és aztán ebből következik, hogy nincs Isten félelem, és nincs Isten ismeret, és végső soron pedig a tünetek, nem ismernek határt, társadalmi igazságtalanságok, a kövérségek, az elnyomás, az esztelenség, a nép szereti mindezt. Ezt a folyamatot festi le Jeremiás. Köszönöm szépen. Na de mit kezdünk mi itt ezzel? Hallunk egy országról, hallunk egy népről, aki élt ezelőtt több ezer évvel. Mi közünk nekünk ehhez? Gondolhatja valaki, hogy na jó, azért nem annyira egyszerű, reméljük a helyzet, hogy akkor hát nálunk is ennyire rossz minden, és hogy mennyire szörnyű ma a helyzet. És azt tapasztalom, hogy kétféleképpen tud visszapattani rólunk, hogyha hallunk egy ilyen igét, Isten szavából, a Bibliából, hogy ha elénk jön egy ilyen történet, ez nagyon sokszor kétféleképpen pattan le rólunk. Az egyik, hogy ez az ember, aki olyan fajta vallásos nevelést kapott, vagy olyan családban, gyülekezetben nőtt fel, hogy nagyon sokat beszélt egy lelkipásztor, vagy egy vezető a bűnről, az ilyenkor reflexzerűen behúzza a nyakát, és azt mondja, igen, valóban mindannyian nagyon bűnösök vagyunk. Tudom, mit kell tenni, megtanultuk, nagyon gyorsan meg kell térni. Igen, mindannyian bűnösök vagyunk nagyon, húzzuk magunkra a bűnösséget, a bűntudatot, azért, mert így gyorsabban szabadulunk. Tudjuk, hogy gyorsan meg kell térni, rendezni kell, és akkor megoldás biztos, hogy Jézus lesz, más nem nagyon szokott lenni. És ezzel a leegyszerűsített, reflexzerű viselkedéssel, vallásossággal, mert ez vallásosság, ez nem élő hit, ezzel azt gondoljuk, hogy hamarabb szabadulunk. Helyreáll a rend, és aztán béké hagynak bennünket ezekkel a nehéz veszélyekkel. A másik reflex azonban annak az embernek a szívéből, aki nem vallásos módon neveltetett, az, hogy visszapattan róla ez az egész, és azt mondja, hogy hagyjuk ezt a vallási propagandát. Ez nem igaz, ez nem rólunk szól. Visszapattan azért, mert elutasítjuk, és azt mondja ez a fajta gondolkodó ember, hogy nem, ez nem lehet igaz. Nem ilyen a világ, nem ilyen vagyok, nem vagyok ennyire szörnyű. Ötféle módon pattanhat vissza, biztos többféle módon, de ezek a legtipikusabbak. Az egyik, mikor azt mondja valaki, hogy hát ez másról szól. Keresztényként is előfordulhat velünk, hogy azt mondjuk, nézői vagyunk a világ sorsának. Valóban, nagyon sokan ilyen bűnös életet élnek, de bennünket ez nem érint. Nagyon szörnyű dolgok vannak a világban, de mi nem vagyunk ilyen szörnyűek. Ez másról szól. Egyszer valaki a templom ajtóban mondta, nem is olyan régen készfogásnál, de jó lett volna a szomszéd, azt mondjam, eljön erre a mai Isten tiszteleten, neki szólt az egész. A második ilyen visszapattanás ez az önigazolás. Amikor tényleg kicsit kihúzzuk magunkat, és azt mondjuk, hogy de hát mi nem. Én nem vagyok ilyen rossz. Én egyébként is mindent megteszek. Mindent megteszek, amit csak tudok, és jó ember szeretnék lenni. Vagy akár keresztényként, önigazoló módon hozom azokat az érveket, hogy én mennyit szolgálok, nem lehet, hogy engem Isten ítélete érint ilyen szinten. Vagy harmadszor, önvédelemből elkezdjük védeni magunkat, és azt mondjuk, annyiszor vágták már a fejemhez mindezt, annyiszor keltettek bennem bűntudatot, felülről valaki egy erkölcsi magaslatról prédikált, és szólta azt, hogy mennyire elveszett vagy, hogy önvédelemből elutasítod magadtól az Isten szavát. De azt is már hallottam, hogy még a középkorban vagyunk, hát ne riogassunk már itt a véggel, meg Isten büntetésével, legközelebb majd a pokolról fogunk beszélni. Ez lehetetlen. Az ember igazából jó. A helyzet azonban az, kedves gyülekezet, Isten népem, hogy Isten ma is megszólít bennünket ezekkel a kemény szavakkal, mert azt akarja, hogy ne vesszünk el, és meglássuk ezek mögött, a szavak mögött az ő atyai szeretetét, és az evangéliumot, amivel arra hív bennünket, hogy nem ilyen gyorsan, ilyen kompakt módon, ilyen instant módon, gyors megtérés, hanem igazán a szívünk mélyéig engedjük mindazt, amit ő szól, ennek a nehézségét, a fájdalmát, a terhét, és aztán megtaláljuk a felemeltetést mindebből, és hogy átadjuk magunkat neki, és így szülessen valami új, és az evangélium átjárja az életünket, a szívünket, a közösségeinket is, és végső soron a társadalmunkat is, de ha nem látjuk a mélységet és az elveszettséget, akkor nem lesz szükségünk az evangéliumra, így gondoljuk legalábbis. mert hogy emögött a kemény prófétai szó mögött nem más van, mint Isten atyai szíve és féltő szeretete. Nem így kezdődik ez a kemény prófétai feddés, hogy ti emberek, hanem azt mondja Jákob háza, Júda. Isten emlékszik a szövetségére, tudja, hogy kikhez beszél, és így tekint még mindig erre a népre, hogy ők azok, akik a szövetségnek a népe. Nem felejtettem el. És amíg a szövetség népeként tekint rájuk Isten, addig ebből beszél hozzájuk, ebből az örök szeretetből, amivel nem hagyja szó nélkül azokat a dolgokat, amik nem tetszenek neki. Mert féltőn szerető Isten, és tudja, hogy van jó és rossz, és tudja, hogy milyen az ember szíve. Ez az a dolog talán, ami leginkább megkímél bennünket attól a két véglettől, ahogy nagyon könnyedén lepattanhat rólunk, akár a feddés, az intés, vagy Isten igéjének az ilyen kemény szavai, hogy mindemögött az atyai szív van, mert nem akarja, hogy elveszünk, és ez a megmentő szeretet, ez határtalan is, el akar bennünket érni. Tegyük fel tehát a kérdést, kedves gyülekezet, hol érint bennünket mindez, és hol állít meg, hol hív bűnbánatra, Istenhez fordulásra Istennek ez a szava. Három kapcsolópontot szeretnék felvillantani most. Az első, lehet, hogy nem teljesen logikus, a klímaváltozás. Nagyon sokat hallunk erről. Mostanában megismertem egy új kifejezést a hetekben, klímaszorongás. Ez azt jelenti, hogy valaki szorong azért, mert a klíma egyre rosszabb. És elég divatos és felkapott téma ez manapság. Tele vannak a közösségi médiák, média azzal például, hogy hol éppen milyen rossz dolog történik, hogy lángol a Nílusnak a medencéje, hogy milyen szörnyű állapotok vannak, hogy emelkedik az átlaghőmérséklet, lehet, hogy te is tartottál műanyagmentes júliust, és a keresztény olvasata ennek a teremtés védelem, szóval eléggé tele van ezzel a média, meg a mindennapjaink is. De nagyon elgondolkodtató volt számomra, amikor ebben a Jeremiási igében azt olvastam, hogy Isten büntetésének a része, hogy felborul a természetnek a rendje. Elmarad az eső, ezáltal a termés, ami nem csak az embert sújtja egyébként, hanem az általa uralt teljes természetet és a többi élőlényt is. Nem kérdés, nem spekuláció, nem feltételezés, nem egy felmérésnek az eredménye, vagy hogy ki mit gondol, hanem tény, Isten kijelentése, hogy a bűneitek miatt a természet rendje felborul. És ebbe felsejlik Isten bosszúja, Isten igazságtétele, Isten ereje és hatalma, amiről ma is beszélnünk kell. És nagyon megdöbbentő, hogy a próféta azt mondja, hogy Isten, ez a hatalmas Isten egyébként határt szabott a tengernek, gátat szabott a nagy vizeknek. Egyenlőre a termés szorul vissza, de mi történik, ha a büntetés részeként esetleg ez a határszabás is megszűnik, mérséklődik, és a tenger mondjuk megkóstolja a száraz földet, és ezáltal az ember élőhelyeit. Csak zárójelbe, hogy egyébként a klíma folyamataink erre tartanak. Isten tehát úgy mutatja be a szírás itt, mint aki a szárazföld és a tenger határát szabja. Megdöbbentő. Megdöbbentő belegondolni abba, hogy nagyon sokan ma a klímaváltozás címszava alatt szeretnék megmenteni a földet. A probléma azonban az, hogy a föld köszöni, de jól van. A földnek semmi baja nincsen. Nem a föld van veszélyben, hanem az ember. Azt mondja egy klímakutató, a tét nem az, hogy a föld az ember, nem az, hogy a föld megmenekül-e, hanem hogy a föld az ember számára élhető közeg marad-e vagy sem. És azt gondolom, Isten igéje alapján ki kell mondani, hogyha az ember szíve nem változik meg, ha nem tér Istenhez, ha nem fordul vissza a teremtőjéhez egyénileg és közösségileg, veled együtt, velem együtt, és minél több emberrel együtt, akkor nem fog megmenekülni. Mert az elnyomás, a kizsákmányolás nem fog megváltozni egyéni és globális szinten, és ennek logikus következménye lesz a pusztulás. Nem riogatni akarok senkit, csak ezt látom Isten igéjében. Ez tehát az első kapcsolópont, amiben megállít minket ez a szakasz. A második, egyértelműen a társadalmi, a közösségi állapotok. És lehet, hogy ezt mondanád, hogy hát mindig lehetett a társadalomba találni ilyen dolgokat, rossz vezetőket, meg korruptakat, meg minden. Csak mi nem a mindigben élünk, hanem mindig az itt és mostban. És el kell gondolkodnunk azon, hogy akár a mi saját vezetőink mindenféle tekintetben hol érintettek ebben, a társadalmunk hol érintett ebben, hogyha esetleg te vezető vagy, akármilyen szinten a társadalomban, hol érint téged ez az egész, hol érint mindannyiunkat. Ahhoz, hogy éljük a mindennapjainkat nyugodtan, ahhoz burokban kell élnünk, és valahogy azt kell gondolnunk, hogy hát nem minden tökéletes, de azért úgy jók az irányok. Megy ez az élet. Kézben tudjuk tartani a dolgokat. Szabadon élünk egy demokratikus országban. Mi baj lehetne? És ezért érdemes tájékozódni, és egy ilyen igénél megállni, és feltenni a kérdést. Uram, mi van, hogyha nem halljuk, vagy nem hallom akár az elnyomottak hangját, a kisemmézettekét, a szegényekét, a megalázottakét? Lehet, hogy vannak közöttünk, a szűkebb vagy a tágabb társadalmi közegünkben olyanok, akik nagyon is el vannak nyomva, és nem érvényesül közöttünk a te igazságod? Vannak olyanok, akiket egy tolvonással másodrangú állampolgára lehet minősíteni? Uram, könyörülj rajtunk, mert mindegy, hogy ki van a hatalmon, de ha nem marad meg a prófétai szó, és hogyha az egyház nem tartja meg azt a távolságot az aktuális hatalomtól, hogy képes legyen prófétai szóval kérdéseket feltenni, és Isten igazságára emlékeztetni, akkor elvesztünk. Az elnyomás, a jó-rossznak mondása, a kifordultság, a nem az életet szolgáló erők térnyerése itt vannak köztünk. És ezek néha a hatalom eszközeként, néha meg csak a közgondolkodásként. És hadd utaljak itt vissza erre a szerelem dologra, amit az elején mondtam. Valóban eléggé megdöbbentő volt látni ezeket a plakátokat, de a legmegdöbbentőbb számomra az volt, hogy egy csomó embernek, aki azt gondolja, hogy hát én teljesen normális vagyok, mert férfi-nő viszonylatban gondolkozom a szerelemről, az ő életét ugyanúgy bálványozza és megköti az, hogy a szerelem abszolút értékké válik. A szerelem hitvallássá lesz, és mindent alá lehet neki rendelni. És bele sajdul a szívem is, és felidézek beszélgetéseket, amikor valaki elmondja nekem, hogy elhagyom a házastársamat, mert szerelmes lettem valaki másban, és semmilyen számít, mert a szerelem abszolút, és a szerelmes vagyok, az mindenre válasz. Iszonyatos, mély elfordulás és sötétség ez Istentől, mondjuk ki. És hát ez a mondat nem divatos, ez nem korszerű, ez nem állja meg a helyét, hát tele van a média, minden film, minden erről szól, hogy éld meg az érzéseidet, hogy legyél szerelmes, és a szerelem az jó. Hány mindennapi történet van emögött? Legyünk alázatosak Isten előtt. Azok a történetek, azok a társadalmi tünetek lehet, hogy egy picit másként, amiket itt olvastunk Jeremiásnál, akár csak a vagyonszerzés, a hatalomnak a gyarapodása, ami nem ismer határokat, ezek a mi történeteink, a mi környezetünkben zajlanak. Nem tehetjük meg, hogy becsukjuk a szemünket, mert akkor mi ugyanazt tesszük, mint ami az egyik tünet. Emlékeztek? Vakság. Nem tehetjük meg. Hanem amit tehetünk, hogy Isten elé borulunk magunkért és a környezetünkért. Uram, könyörülj rajtunk, és adj megtérést, adj ébredést, mert különben elvesztünk. És a harmadik kapcsolópont az az egyéni sorsok és az egyéni kapcsolatok. Nagyon érdekes, hogy az a gondolkodás, ami itt felsejlik Jeremiásnál, nagyon individualista. Azt gondolnánk, hogy csak a mai ember, vagy a 20. 21. századi válik individualissá, legalábbis a felvilágosodás utáni, de rendkívül individualista. A szerdai Biblia órán beszélgetünk erről az igéről, és az egyik testvér azt mondta, hogy ennek a gondolkodásnak az egyik legkeményebb része, hogy azért lázad Isten felé, mert azt mondja, hogy én jobban tudom. Hogy én mondom meg, hogy mi a jó és a rossz. Én figyelmen kívül hagyom Istent. Én nem veszem figyelembe Isten igazságát, és van ebben egy ilyenfajta kifordulás. Már az ókorban is ez volt. Igen, mert az ember szíve ilyen. És amikor érzékeljük a válságnak a jeleit mindenfelé a környezetünkben, akkor megláthatjuk azt, és kiáltsunk Istenhez, Uram, hol van mindebben az a fajta önzőség és tőled való elfordulás, ami megváltoztatta a sorrendet, és nem az a kérdés, hogy te mit gondolsz egy-egy dologról, hanem hogy nekem mi a jó és mi a fontos, és én mire vágyom. És ahogy belenézel az életedbe, a döntéseidbe, a mindennapjaidba, akkor felismerheted ennek a gyökereit és a nyomait, és ismét mondom, ez nem az van, hogy ez most jól a földbe döngöljön, és nagyon rosszul érez magad, hanem azért, hogy változz. És még az is, hogy rosszul fogod érezni magadat, de nem baj. Ha Isten felé megyünk, és azt mondjuk, Uram, érintett vagyok, és szükségem van arra, hogy Te átformálj, hogy Te megments, hogy elérj az evangéliummal, akkor abból származhat élet. És tudjátok, hogy milyen élet származik ebből? Ha elkezd a szemünk felnyílni Isten jelenlétébe, elismerve az elveszettségünket, és ez a vakság, ez egy picit úgy gyógyul, és elkezdenek derengeni a dolgok, akkor azt fogjuk látni, hogy valójában sokkal értékesebbek és fontosabbak vagyunk Istennek. És nagyon-nagyon szeret bennünket. És megláthatjuk azt, hogy nem attól fogad el, hogy éppen milyenek vagyunk, hanem azért, mert szeret, és ebből akar bennünket visszahozni magához. Azt kell, hogy mondjam, hogy minél inkább el tudom fogadni, hogy rólam is szól Istennek a kemény szava, annál inkább kezd helyreállni az életem és a szívem. Befejezésül, hol van a reménység, és hol van az evangélium mindebben? Hol mutatkozik meg Isten hatalma és szeretete? Azt látjuk ebben a jeremiási szobában, hogy itt Isten, bosszúálló Isten, keményen ítéletet hirdet, és a népen el fogja ezt a dolgot verni, ha mondhatjuk így. A bűnei büntetése meg fog jönni majd. Az evangélium az, hogy Isten bosszút állt és igazságot tett, de ezt Jézus Krisztuson, az ő szent fián tette. Jézus Krisztus hordozta el a bűneink büntetését, és ő állította helyre Isten igazságát. Jézus Krisztusban történt meg a megbékélés Istennel. Rajta keresztül van út rendezni, visszatérni. Rajta keresztül van lehetőség arra, hogy az életünk békességet és egyensúlyt találjon. Isten ugyanis nem felejti el az elnyomottakat, és meghallja a kiáltásukat. És lehet, hogy jelenleg nem mindig látható módon, de ez eljövendő ítéletben igazságot tesz. Minden egészséges gondolkodású ember tart az utolsó ítélettől, én azt gondolom. De van egy reménységfaktor ennek, hogy Isten igazságot fog tenni egy nap. És úgy tekinthetünk akár arra a napra, vagy a mi saját életünkre, hogy mi Krisztusba lehetünk elrejtve, ha hozzáfordulunk, ha elismerjük a vakságunkat, ha elismerjük azt, hogy szükségünk van rá, hogy ő tegyen rendet ebbe a káoszba, ami akár körülöttünk, akár bennünk van, ahol a jó rossz és a rossz jó. Jézus beállt Isten és mi közénk, és elszenvedte Isten haragját értünk. És lehet, hogy ezt sokszor hallottad, de ez nem természetes és nem evidens, hanem rendkívüli, csodálatos és felfoghatatlan, és ezért magasztaljuk őt. Megszerezte számunkra a megszerezhetetlent, ezt a fajta megbékélést az Istennel. Mennyire fájdalmas lehet Istennek, hogyha a Krisztust hirdető vagy az őt ismerő emberek hasonlóan élnek, mint Jeremiás korának az emberei. Isten még mindig vár és kegyelmes, ha a bűneink súlyán múlna szerintem, hogy néz ki ez a világ, akkor már rég kietlen lenne. Ezzel együtt alázatra és megtérésre hív bennünket a mi Urunk. Ezért fogunk most imádkozni, és amikor közösségként, meg egyénileg elénk hoz egy ilyen kemény dolgot, az ítéletét, akkor mindig megvan a lehetőségünk, hogy hozzászaladjunk és hozzáforduljunk. Könyörögjünk. Könyörögjünk a környezetünkért, a világért, és ne úgy, hogy Uram, itt van ez a gonosz, szörnyű, kifordult, deformálódó, deviáns világ, hanem úgy, hogy itt van, Uram, ez a teremtett világ, ami a tiéd, ahol jelenleg nagyon sok mindenfajta erő munkálkodik, és szeretnénk látni a te igazságodat helyreállni. Itt van ez a világ, ahol olyan dolgokat istenítenek emberek, ami nem szolgálja az életet, és ami teremtmény. És forduljunk könyörgőre, a vezetőinkért, mert nagyon könnyű akármilyen vezetőket, állami vezetőket, egyházi vezetőket, akár a városunk vezetőit, bármilyen közösség vezetőit, nagyon könnyű röviden megítélni és azt mondani, hogy ezért rossz, azért rossz, de álljunk be Isten elé, és kiáltsunk, Uram, könyörülj rajtuk, te tudsz bennük munkálkodni, mint mindannyiunkban. Szükségünk van arra, hogy a te igazságot teret nyerjen. És így könyörülhetünk a gyülekezetünkért és saját magunkért, hogy egyrészt saját magunkra is igaznak éljük meg Isten ítéletét és az evangéliumot is, és aztán merjük szólni Isten igazságát a világban ebből fakadóan. És amikor természetes, hogy a szerelem abszolút, és hogy a vágyak mindenek felett vannak, abban a világban szeretettel, szeliden, de tudjuk szólni, hogy mi az Isten rendje és igazsága, akár a szerelem dolgában, akár bármiben, ami az életről szól. Kiáltsunk hát ma, és forduljunk így Isten felé, és kérjük, Urunk, könyörülj rajtunk. Hadd legyünk a te néped, a te gyermekeid, és tegyél bennünket azzá, akivé teremtettél, akik a te dicsőséged magasztalására élnek. és akiket a megváltott gyermekeiként hirdetik, hogy elközelített az Isten országa. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked azt, hogy szólítasz bennünket, hogy hívsz, megtérésre hívsz, hozzád fordulásra. Köszönjük a te szeretetedet, a te atyai szívedet, amiben beletekinthetünk. Köszönjük neked Krisztust, akit értünk adtál. Urunk, szeretnénk, hogyha ez a határtalan szeretet lenne, ami az életünket uralja, helyre teszi. És így szeretnénk most kiáltani hozzád, hogy tegyél rendet, hozz látást, világosságot, halló füleket az életünkbe. Egyenként magunkért kérünk, Urunk, hogy legyünk nyitottak elfogadni a te szavadat, akármilyen formában is érkezik hozzánk. Legyünk nyitottak, mint közösség, meghallani a te vezetésedet, hogy lássuk meg, hogy merre vezetsz, hogy mi történik közöttünk is, körülöttünk is. Imádkozunk különösen azokért, akik közöttünk vannak, és nehezen hordozzák a terheket, akár azért, mert felismertek valamit, amiben te megítéled őket, akár azért, mert az elnyomottak, a megsebzettek oldalán vannak. Urunk, mindannyiunknak szükségünk van az evangéliumra, a jó híre tőled, a valódi szabadulásra, Szentlélek Isten, állíts helyre bennünket. És így könyörgünk, Urunk, a városunkért, a környezetünkben élőkért, hozd el a szabadításodat. És így könyörgünk, Urunk, a vezetőinkért, adj nekik bölcsességet, vezetést, te tőled valód. Így könyörgünk, Urunk, azért, hogy ne lehessen elnyomás az országunkban és a világon máshol sem. Urunk, olyan egyszerűnek tűnik ez a kérés és gyermekinek, de mégis hiszük, hogy neked lehetséges érni a te országot közénk, és imádkozunk különösen azokért a testvéreinkért világszerte, akiket elnyomnak és üldöznek a hitükért. És kérünk, Urunk, a világunkért, az emberért, kérünk, hogy hadd fordulhassunk hozzád, és add, hogy emiatt hadd szűnjön meg a te ítéleted, és az a károkozás, ami a teremtett világot érinti az ember miatt. Uram, te tudod ezt leállítani. Kiáltunk ezért is most. Urunk, áld meg azokat, akik készülődnek az iskola kezdésre, a családokat. Kérünk, hogy ebben is légy velünk, és hallgass meg, amikor hozzád kiáltunk. Jézus Krisztus nevében így kiáltunk most hozzád, és mondjuk el az imádságot, amelyre ő tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.